Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk János apostol első levelében, a 4. fejezetben, az első verstől a 8. a következőképpen. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, megvizsgálni a szellemi áramlatokat már régóta nem szalonképes dolog. Hiszen, jól tudjuk, a kifejezés szabadsága szent, és egyébként is vélemény szabadságban élünk. Jó is ez. A gond akkor kezdődik, ha nincs a kijelentésre válasz. A gond ott kezdődik, hogyha a másság, amely értékromboló, a másság, amely lazítja az egységet, ez a másság, ez aláássa a jövőt. Akkor nem sokra megyünk a véleményszabadsággal. A keresztény magatartás az más. A keresztény magatartás azt jelenti, hogy szól. Mit szól? Cselekszik. A keresztény magatartás arról szól, hogy nem csak szólok a fele barátomnak, hogy az, amit teszel, az romboló. Rombolja a te életedet, rombolja a családod életét, rombolja a jövődet. Milyen nagy bátorság kell ehhez beleszólni a másik életébe. Visszajelezni. Hiszen mindenki úgy éli meg önmagát, hogy a közösség visszajelez számára. A keresztény magatartás azt jelenti, hogy vállalom a küzdelmet a jóért. Nagyon sokan vállalják a küzdelmet a személyes jóért, a közösségi jóért. Már nem. Megvizsgálni a szellemi áramlatokat tehát nem igazán szalonképes dolog. Meg kell hagyni abban a meggyőződésében, amiben van. Ezért vallásról, ezért politikáról nem beszélünk, nem illik beszélni a társaságban. Igénk mégis azt mondja, vizsgáljuk meg a lelkeket. A keresztény magatartás ebben is más. Megvizsgálja a lelkeket. Mert hogy mindent meg kell vizsgálni. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, megtartsátok. Milyen szép apostoli kijelentés ez. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, megtartsátok. Mennyire integratív. Mennyire mai. Mennyire modern. Megvizsgálni a lelkeket az evangéliumi összefüggések szerint nem egy opció, nem egy lehetőség, hanem önvédelmünk alapja. A karonülő kisgyermekek ösztönösen nézik a közelükbe kerülő felnőtteket, és néha elsírják magukat, vagy egyszerűen nem érzik jól magukat. Szokták mondani, hogy érzik annak a másik embernek a kisugárzását, vagy régen ilyet is mondtak, hogy szemmelverés. Most ezt megmosolyogjuk, holott, ha arra gondolunk, hogy a szem a lélek tükre, akkor a szem az nem hazudik. És a gyermekek ezt a szemet még tisztán látják. A szem a lélek tükre. Az emberben benne lehet a hazugság lelke, de a szem az soha nem hazudik. Hiába mondja valaki, neked szeretlek, közben a hátad mögött pedig mindenféle rosszat mond rólad. Mert a lélek hazugsága a szájon keresztül megy végbe. Ezért különösen is vigyáznunk kell, hogy fele barátunkról csak jót mondjunk. Távol létében védjük őt, tanít minket Luther. Igénk nem csak arról szól, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket, hanem arról is szól, hogy vannak ebben a világban proféták is, meg hamis proféták is. A gyermekeknek tanítom, konfirmandusoknak is, meg később is, hiszen az egy naív elképzelés, hogy akik gimnáziumi hitoktatásban részesülnek, azok előtte már 8 évig az általános iskolában hittan tanultak. Szóval velük is mindent előről kell kezdeni. Így aztán nekik is tanítom azt, hogy a prófétát régen úgy hívták, hogy látó. Miért? Azért, mert a próféta az lát. Előre lát. Olyat is lát, amit mások nem látnak. Kiváltságosak valóban nem csak néznek, de látnak is. Ki az, aki valóban előre lát? A provideáló Isten, vagyis az előre látó Isten. Providencia Dei, ugye az azt jelenti, hogy az Isten gondviselése, az Isten előrelátása. És az istenes ember az előre lát. Gondol nem csak a holnapra, a holnap utára, nem csak halálig gondol, van neki nagyobb távlata is, a halálon túlra is néz. Mert tudja, hogy Isten kezében van, aki teremtette ezt az univerzumot, a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt, azt a jelen tudásunk szerinti 13,5 milliárd fényévnyi átmérőjű egészet, amit univerzumnak vagy multiverzumnak nevezünk, szóval Isten teremtette ezt, és az Isten mindent előre lát. Téged is, engem is. Nem csak a múltat, nem csak a mostot, hanem a jövőt is. Isten profétája, tehát előre látó ember. Sokan néznek előre, s vélik ismerni a jövőt, de érdekes módon mégsem az Úr profétái. Kik az Úr profétái? Azok, akik kiállnak templomok elé, vagy aluljárókba, és hirdetik, hogy itt lesz a világ vége. Azok, akik szeretett otthonokat tartanak fenn, és gondoskodnak idősekről, meg gyermekekről, vagy alapítványok, ahol gondoskodnak azokról, akik nem akarják vállalni a gyermekeket, kik azok, akik valójában az Isten akaratát cselekszik. Kik a proféták? Vannak hamis proféták, és vannak rendes proféták, fogalmazzunk így. A rendes proféták a rendet hirdetik. Mert Isten az rend. Isten az törvény. Hadd idézzem ide egyik konfirmandusomat, aki megkérdezte évekkel ezelőtt, gondolta, hogy most a papot, a lelkész bácsit megfogja, és föltette a nagy kérdést, hogy akkor tessék most megmondani, hogy az Isten az anyag, vagy az Isten energia kezdődő, kibontakozó értelmével ismerte a világot, hogy anyag, minden anyag, vagy energia. És akkor találtam volt mondani neki, hogy tudod, az Isten sem nem anyag, sem nem energia, az Isten az rend, a kicsiben is, meg a nagyon nagyban is. Talán úgy kellett volna mondanom neki, hogy az Isten az információ, de ez talán tévútra is vihette volna a beszélgetést. Mindenesetre megfogta őket, hogy az Isten rend. És aki az Isten rendje után igazítja az ő életét, az megtapasztalja a harmóniát. Aki pedig rendetlenségben éli az életét, az megtapasztalja, hogy milyen az Isten nélküliség. A mennyország az az Istennel való közösség, az Isten nélküliség pedig a pokol. Már itt a földön lehet poklot csinálni, meglehetősen jó hatásfokkal. A hamis proféták egyik jellegzetessége, hogy bonyolítják azt, ami egyszerű. És azt, ami egyszerű, az, ami megmagyarázhatatlan, az Isten titkai, azokat magyarázzák. A titkokat nem azért kaptuk, hogy magyarázzuk őket. Olyan szépen fogalmaz Luther, amikor azt mondja, hogy ez titok, hogy hogy van jelen Isten az úrvacsorában. Mi evangélikusok azt valljuk, hogy az úrvacsorát, amikor vesszük, az előtte közönséges ostya, utána közönséges bor, de amikor hangzik az Isten igéje, az valóságos. Krisztus kenyérben és borban, vagy ostyában és borban. Mert kommunió van, mert közösség van. És Jézus azt mondja, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük én is. A hamis profétákat meg lehet ismerni nem csak arról, hogy magyarázzák azt, ami magyarázhatatlan, hanem arról is meg lehet ismerni őket, hogy a hamis proféták hamis biztonságot ígérnek. Ebben a világban az embernek leginkább a biztonság után van vágyakozása. Szeretnénk tudni azt, hogy lesz mit enni, lesz mit inni, lesz hol aludni, holnap, meg holnap után is. Az első ok, amiért az emberek nagyon tapadnak a hamis profétákhoz, mert azonnali, rögvest biztonságot ígérnek. Ha hozzánk tartozol, már biztonságban is vagy. A második, hogy nem kell döntened, majd én döntök helyetted, az élet nagy kérdéseiben is. Én, a szektavezér. A szektavezér világlátásának sablonosságát alkalmazza minden ember. Ez a harmadik jellegzetessége. Márpedig ahány virág a mezőn, annyiféle az. Mi is különféliek vagyunk. Nagyon szeretem János evangéliumát is, és János leveleit is. Nagyon érdekes ez az apostoli levél. Miért? Azért, mert János apostol volt, emlékezzünk vissza, az az apostol, aki nem halt mártírhalált. Minden apostol mártírhalált halt. János apostol nem. neki a magányosság keresztjét kellett hordoznia Patmos szigetén. És ő volt a legfiatalabb a tanítványok között, tehát ő volt az, aki szinte még ilyen serdülő gyermekként vagy ifjúként még az érzelmekre teljesen nyitottan is fogta mindazt, amit Jézus tanított neki. Ő nem Pál apostol, aki teóriákat gyárt, megigazulást tant. Ő egészen másképp közelíti meg a Krisztust is. Csodálatos, ahogyan ezt leírja a mai igénkben. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Semmi más nem fűz hozzá. Ezt kell elhinni, hogy Jézus van. Hogy hogyan van, miként van. Nem magyarázd, mert megmagyarázhatatlan, mert titok. Az egyik így hiszi, katolikus módon, a másik református módon, a harmadik evangélikus módon, a negyedik szabadegyházi módon. Nem ez a lényeg, hanem hogy higgyed. Mi az, amit János elmond? Hát az. És nagyon érdekes, hiszen ebben a néhány versben, 4 vers van mai igénkben, 13-szor említi azt, ami a legfontosabb. A szeretet. Ha megfigyeltük, akkor ez a szó újból és újból felbudjant. Szeretet. A hagyomány is azt mondja, hogy János, evangélista, János apostol, ott Patmos szigetén, amikor már járni sem tudott, csak bevitték a kis gyülekezetébe, akkor azt mondta, gyermekeim, szeressétek egymást. Majd elhaló hangon azt mondta újra, szeressétek egymást. Mi tehát a legfontosabb? Az, hogy Krisztus testben jött el, Krisztus testben elénk élte azt a szeretetet, amely emel, amely növel. Ezért vagyunk Krisztus követők, mert az ő nyomdokába lépve próbálunk úgy élni, mint Krisztus. Próbálunk áldozatot hozni. A jövőért, a mieinkért, a közösségért, mert Krisztus is szerette az övéit úgy, hogy önmagát adta érte, és mi is, ha szeretjük a mieinket, akkor emberfeletti áldozat készségre is képesek vagyunk. A mi hitünk központja az, hogy Isten, ha meg is hal számunkra, ő mégis él. Ha Isten meghal számunkra, de nem támad föl a te szívedben, meg az én szívemben, akkor nem jutunk teljességre. Az evangélium jó híre éppen az, hogy Istennel együtt, a Krisztus hittel együtt teljességre juthatunk. Ezt hívjuk Mysterium Dei-nek, vagyis az Isten titkának. Isten legnagyobb titka az, hogy Krisztusban egy új életforma kezdődik. Ezért a Krisztus száma a 8-as. Mert Krisztus a 8. napon támad fel. 6 nap alatt megteremtette Isten a világot, 7. nap megpihent, tökéletes lett ez a világ, de a bűn által tökéletlenné vált. És mikor kerek ez a világ, ahogy szép ősi magyar nyelvünk mondja, akkor, amikor belejön a megbocsátás. Ha van megbocsátás a kis közösségben, a nagy közösségben, akkor kerek a világ, akkor teljes, akkor találjuk meg a harmóniát. Az első baptisztériumok, keresztelő medencék nyolcszögletűek voltak. Sőt, a kora keresztény bazilikák is nyolcszögletűek voltak. Az apszisok benne nyolcszögletűek voltak. Miért? Mert azt akarták szavak nélkül is közvetíteni, hogy a világ akkor válik teljessé, ha megbocsátás van benne. A mi életünk sem más, mint a 2000 évvel ezelőtt élő keresztényeké. A mi életünk is akkor lesz kerek, akkor lesz teljes, ha benne van a megbocsátás. A megbocsátást azonban megelőzi valami. és ezt emlegeti szinte már-már eszelősen ez a János, evangélista János apostol, megelőzi a szeretet. Félreértés ne essék. Nem a te szereteted, nem az én szeretetem, hanem az Isten szeretete. Imádkozzunk. Istenünk, mennyi atyánk, aki naponként bőséggel árasztod jóságodat és áldásodat azokra, akik nem ismernek téged. Emlékeztes minket erre a te szeretetedre, hogy ne csak szóval nevezzünk téged atyánknak, hanem hasonlóak is legyünk hozzád, őszinte ember szeretetben az Úr Jézus Krisztus által. Amen.